Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvérek, ezen az ünnepi órán Istennek igéjét úgy, amint írva található Lukács evangéliumában. Lukács evangélium a 9. részében, a 28. verstől a 37. versig terjedő szakaszból szól Isten igéje. Amíg ezt olvasom, a gyülekezet alázatos szívvel helyén leülve hallgassa azt. Lukács evangéliuma 9. részéből, a 28. verstől a 37. versig így szól Isten igéje. E beszédek után, mintegy 8 nappal Jézus maga mellé vette Pétert, Jánost meg Jakabot, és felment a hegyre imádkozni. Imádkozás közben arca elváltozott, és ruhája fehéren tündöklött. És íme két férfi beszélt vele, Mózes és Illés, akik dicsőségben megjelenve élete végéről beszéltek, amelynek Jeruzsálemben kellett beteljesednie. Pétert és társait pedig elnyomta az álom, amikor azonban felébredtek, látták az ő dicsőségét, és azt a két férfit, akik ott álltak vele. És amikor azok távozni akartak tőle, ezt mondta Péter Jézusnak: Mester, jó nekünk itt lennünk, készítsünk 3 sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet, és Illésnek egyet, mert nem tudta, mit beszél. Alig, hogy ezt kimondta, felhő támadt, és beárnyékolta őket, nagyon megrémültek, amikor a felhőbe kerültek, és hang hallatszott a felhőből: Ez az én fiam, akit kiválasztottam, reá hallgassatok. Amikor a hang hallatszott, Jézust egyedül találták. Ők pedig hallgattak, és azokban a napokban senkinek nem mondtak el semmit abból, amit láttak. A következő napon, amikor lejöttek a hegyről, nagy sokaság ment eléje. Az Úristen tegye áldottá ennek az igének a meghallását, szívünkben megtartását, hogy mi is felismerhessük, megláthassuk az Úr Jézus Krisztus igazi, valóságos dicsőségét. Jöjjetek, ezért imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, dicsőítünk és magasztalunk téged, hogy amit a tanítványok átélhettek Jézus Krisztus földi itt léte során, mi hasonlóképpen átélhetjük szent lelked által, amikor most is hallgatjuk a szavad, vagy amikor otthon olvassuk a Szentírást. Hódolunk előtted, mert mi is láthatjuk megváltónkat lelki módon, mégis valóságosan. Köszönjük, hogy ez a hitbeli látás segített az elmúlt hetekben is hordozni a mi hétköznapi bajainkat, a terheinket, segített megállni nagyon nehéz helyzetben, segített megállni a ravatalnál, segített vigasztalást találni, megóvod bennünket a kísértések idején. Bocsáss meg, ha néha nem ez történik azonban. Bocsáss meg, ha tudtuk is, hogy van megváltónk, mégis elestünk, vétkeztünk, aggodalmaskodtunk, kétségeink támadtak. Könyörülj meg rajtunk. Hadd élhessük át itt az Isten közelében, hogy ő itt van köztünk, hogy szól a szavad, hogy lelked munkálkodik. Könyörülj rajtunk, hogy ezért hódolhassunk előtted, megtisztulva, örömmel. Kérünk, erősítsd hitünket, add, hogy az ige szóljon hozzánk személyesen, mert erre van a legnagyobb szükségünk. Szent lelkeddel kérünk, hogy emelj magadhoz. Amen. Az ige hirdetésre készülve, kedves testvérek, énekeljük a 155. dicséretet. A 155. dicséretet énekeljük, amely így kezdődik: Ó Úristen, légy közöttünk, kik imádásodra jöttünk.
Oh,
Az a szent ige, minek alapján Isten üzenetét hirdetem közöttetek, írva található a már felolvasott részben, Lukács evangélium a 9. részében, annak is a 35. és 36. versében a következőképpen. És hang hallatszott a felhőből, ez az én fiam, akit kiválasztottam, reá hallgassatok. Amikor a hang hallatszott, Jézust egyedül találták. Amen. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, most itt az ige hirdetés elején engedtessék meg, hogy csak arra kérjem a kedves gyülekezetet, hogy ezt a két szót, hogy Jézust egyedül, most véssük a szívünknek a hústáblájára. Mert mondhatnánk azt, hogy ennek a felolvasott történetnek ez az eszenciája. Ennek az ige résznek ez a lényege. Mint ahogy a rózsaszíromnak az eszenciáját egy cseppnyi rózsaolajban össze lehet sűríteni, és abban a csepp olajban ott van benne az összes rózsaszíromnak az illata, a karaktere, úgy ebben a két szóban, hogy Jézust egyedül, ott van benne ennek a gyönyörű ige szakasznak, amit akár szét is bonthatnánk szirmaira, ha lenne rá időnk, de nincs. Ezért erre az eszenciájára, erre a cseppjére koncentráljunk. Jézust egyedül. Mert egyedül őt látva tudunk tájékozódni az életünkben, egyedül őt látva tudunk, majd hogyha innen hazamegyünk, forgolódni a családi életünkben, a környezetünkben, a munkahelyünkön, a barátaink között, Jézust látva. Őrá tekintve érzékelhetjük helyesen a jelenünket már most, és őrá tekintve érthetjük meg a jövőnket is. Ebben a kétség kívül felgyorsult világban, drága testvérek, ezernyi dologra akar a mi figyelmünk irányulni. Nagyon könnyen elveszünk a múlandó időnek, a múlandó életnek az apró útvesztői között. És ilyenkor Jézust látni egyedül, ez egy nagyszerű támpont az életünkben. Mert általa, és csak is általa látunk és hallunk igazán. És most itt ige szakaszunk alapján, kedves testvérek, ma délelőtt három szempontból vizsgáljuk meg ezt a főtételünket, hogy Jézust egyedül. Amit a megdicsőülés hegyén történt, az valójában egy Isten tisztelet. És mindjárt rá is fogtok jönni, hogy miért mondom ezt. Mert látni fogjuk, hogy nagyon ismerős Isten tiszteleti elemeket lehet felfedezni ebben a történetben. Először is imádkozni indulnak fel a hegyre. Aztán ott van a gyülekezet. Hiszen ott van Péter, Jakab és János. Egy gyülekezet. Aztán ott van Mózes és Illés személyében az akkori szentírás, a törvény és a próféták. Mózes és Illés reprezentálja ezt a kettőt. Törvény és a próféták. Tehát ott a szentírás. És van egy igehirdetés. És nem is akármilyen igehirdetés, hiszen maga az Atya mondja el ezt az igehirdetést. Tömören, lényegre törően, mint ahogy egy igehirdetésnek lennie kell. Ez az én fiam, akit kiválasztottam. Rá hallgassatok. És mint minden református igehirdetés, itt is Jézus Krisztust állítja az Atya a középpontba. Jézus Krisztus kerül a középpontba. Tehát az igehirdetésünknek minden lényeges eleme ott van ebben a történetben. Akkor és ott azon a hegyen, ami ott történt, abban részt venni csak három tanítványnak volt a kiváltsága. Azonban Jézus feltámadása és mennybe menetele után, amiután már mi vagyunk, a mostani gyülekezet, mi már részt vehetünk egy ilyen Isten tiszteleten. Ezért nagyon-nagyon fontos Jézusnak a mennybe menetele. Látom, itt vannak többen is a konfirmandus csoportból. Múlt alkalommal pontosan erről beszéltünk, hogy miért olyan fontos Jézusnak a mennybe menetele. Mert kérdeztetnénk, hogy miért nem volt jobb, hogy itt maradt közöttünk. Tette volna a csodáit itt közöttünk. Igen, de akkor helyhez lett volna kötve. Az, hogy Jézus eltávozott tőlünk, az pontosan azért jó, hogy jó, most itt lehet velünk. És csodálatos dolog az számomra, hogy most 4:10-4:12-kor körül több mint 100 templomban biztos vagyok benne, hogy az ige hirdetés hangzik, és mindenütt ott van Jézus Krisztus az ő szent lelke által. Ott van mindegyikben. Ez a mennybe menetel utáni időnek a csodája. De akkor ott, azon a hegyen, annak a kis gyülekezetnek még testileg volt ott velük Jézus Krisztus. És mi történik ezen az Isten tiszteleten? Úgy kezdődik, hogy Jézus maga mellé vette őket. Felvitte őket egy magas hegyre. Ott pedig látták, hallották és tapasztalták valami olyan dolognak az a lényegét, valami olyan dolgot láthattak, amire Péter úgy reagál, hogy jó itt nekünk lennünk. Valami csodálatos dolgot éltek át, ami mindennél sokkal jobb. Ott megerősödtek, és így feltöltődve a mennyeivel térhettek vissza le majd onnan a hegyről, le a völgybe. És ez történik egy Isten tiszteleten, kedves testvérek. És ez történhet meg most is itt ezen az Isten tiszteleten. Ez történhet meg veled is. Jöttél a völgyből, ki tudja milyen mélységből, fel ide a hegyre. Ez történik meg most is. Jézus feltölt bennünket. Hiszem, hogy mindenki úgy jött most ide, kedves testvérek, hogy meghallotta azt, hogy Jézus szólította, hogy Jézus maga vellé vette, hogy Jézus kezen fogta, és azt mondta, gyere a hegyre, menjünk a hegyre, gyere el az Isten tiszteletre, ide fel. És ez olyan szívet melengető, hogyha belegondolunk, Jézus maga mellé vesz bennünket. Ez az első dolog, amit tesz. Elfogad az örömeinkkel, elfogad a nyomorúságainkkal, a fájdalmainkat, elfogad bennünket a gyászunkkal. Maga mellé vesz. Nem vagyunk egyedül. Ott volt velünk a múlt héten a ravatal mellett is, és itt van most is. Azért vesz maga vellé, hogy egy időre felvigyen bennünket a hegyre, egy magas hegyre, hogy felemeljen, hogy felfele tekintsünk, mert amikor megyünk fölfelé, akkor fölfelé nézünk. Hogy megmutassa nekünk a lényeget, hogy majd megerősítsen, hogy feltöltekezhessünk, és majd utána utunkra bocsájt a hétköznapokra, vissza le a völgybe. De nekünk szükségünk van erre az elcsendesedésre. A mindennapi zajtól el kell, hogy vonuljunk egy kicsit. És azért vagyunk itt, hogy most ez velünk is megtörténjen. Éljük lent a völgyben, a mindennapjainkban a monoton körforgást. Mosunk, takarítunk, megyünk a munkahelyre, felkelünk, elindulunk, hazajövünk, eszünk, étkezünk, lefekszünk, fáradunk, küzdünk, szomorkodunk, gyászban járunk. De Jézussal együtt, amikor megfog minket, felkapaszkodhatunk a csúcsra. És ez az Isten tiszteletnek a csodája. Jézus kényszerít bennünket, hogy megálljunk. Amikor Jézus azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, amikor megfáradtatok, és terheket hordoztok, én megnyugosztallak titeket, akkor ez a megnyugosztallak titeket az eredeti görög szövegben olyan szép szó, anapaüsz szó, pauza, szünet. Egy szünetet rendel nekünk Jézus Krisztus. Meg kell álljunk. Szünetet kell tartanunk. Fel kell töltekeznünk. És igen, akkor majd utána utunkra bocsájt, hogy igen, menjetek vissza. Kimentek ezen a templom ajtón, vár benneteket a világ. De feltöltekezni el kell jönnötök ide. Szünetet kell tartanotok. Jézus az életünk csúcsára visz fel bennünket vasárnaponként. Olyan sokat beszélnek ma különböző fórumokon, médiában, médiafelületeken, interneten, tévében, hogy az embereknek szükségük van csúcsélményre, hogy sokan vágynak a katartikus élményre, amit életük csúcsának tekinthetnek. Valamit el kell érniük, ami csúcs, ami a legfőbb céljuk. Lehetnek ezek anyagi javak, szakmai sikerek, karrier, elismerés, bármi. Legyenek ilyen csúcsok, ezzel nincsen semmi gond. Vágyhatunk is rá. Lehet, hogy éppen pont egy ilyen csúcson vagyunk. De vigyáznunk kell, mert hatalmasat lehet onnan zuhanni. Jézussal hegyen lenni egy másfajta csúcsélmény. Nem mulandó, Nem a világ felől nézzük, nem az emberek felől tekintünk rá, hanem az örök élet felől nézzük ezt a csúcsélményt. Csak egyedül Jézussal mehetünk fel az élet valódi csúcsára. Ezért vesz most is maga mellé, ezen az alkalmon, ezen a vasárnapi istentiszteleten is maga mellé bennünket. Ezért érinti meg nem csak a kezünket, hanem érintheti meg a szívedet is. Jézussal együtt menni a csúcsra, ami majd igen az üdvösségben fog legteljesebben kiteljesedni. És mi történik ezen a csúcson? Jézus megdicsőülésének a lényege, én úgy gondolom, nem is annyira az elváltozás, és nem is annyira a látomás, hanem sokkal inkább az Atyának a szózata. Mint egy nyílhegy fel a hegyre, és az Atya szózata megszólal, és majd onnan le, az Atya szózata a csúcs. Az a lényeg ennek a történetnek. Ez egy rövid igehirdetés, ahogy az elején is mondtam, és egy nagyon-nagyon jó igehirdetés. Egy minta igehirdetés. Az Atyának a tulajdon szava ez az igehirdetés. Nem emberi beszéd, és ez egyértelműen Jézus Krisztusra mutat. Ez az én fiam, akit kiválasztottam, rá hallgassatok. És ez a igehirdetés a tanítványoknak szól. Ez az igehirdetés tehát a gyülekezetnek szól. Ma is a gyülekezeteknek kell szólnia az igehirdetéseknek. És mint minden igehirdetés, lényegre törő kell, hogy legyen. És mint minden igehirdetés megérint, megszólít, felemel, hitre segít, tényeket közöl, mint ahogy az Atya. Ez az én fiam, akit kiválasztottam. De ugyanakkor felszólít, és cselekedésre indít bennünket. Utat mutat, mert azt mondja, hogy őt hallgassátok. Valóban életünknek a csúcsa, hogyha Jézusra felfigyelhetünk. És ahhoz, hogy ráhallgassunk először, testvérek, nekünk el kell némulni. Csendet kell teremteni magunkban, csendet kell teremteni körülöttünk, mert valóban életünk üdvösséges csúcsa, hogyha a Biblia hold betűje megelevenedik, és az igehirdetés gyarló emberi eszközén keresztül maga az Úr szólít meg bennünket. Mert az igehirdetés hitünk szerint az Isten szava. Az igehirdető, akárki álljon itt, vagy akárki álljon a szószéken, csak egy szennyes, bűnös csatornája a kegyelem áradásának. Az Isten szava a lényeg. És ebben a legcsekélyebb mértékben sem fontos az ember. Csak egyedül Jézus végzi el bennünk, hogy végre elnémolhassunk, hogy végre ráfigyelhessünk. Pál apostolnak a római levélben van egy mondata mindannyiunk által nagyon jól ismert, a hit hallásból van. Nekünk a hallás adatot, drága testvérek, és nem a látás. Szakaszunkban azonban rámutat arra az ige, hogy ott a megdicsőülés hegyén egy látomás, egy látás készítette elő a hallást. De mi már a hallás nyomán láthatunk. És mit láttak ott a megdicsőülés hegyén? Látták Jézus Krisztusnak az isteni valóságát. Az, hogy ő valóban az Isten fia. Az, hogy ő Úr, hogy ő a megígért messiás. Megint csak a konfirmandusokra nézek, mert erről is volt szó nem olyan régen. Ha hitvallásaink szerint, amit tanulunk Jézus Krisztus személyéről, hogy ő valóságos Isten és valóságos ember. Mert olvasva az evangéliumokat, azt látjuk, hogy Jézus élettörténetét az evangélisták, mint szemtanúk, az emberi oldal felől ragadják meg. Azt árul elénk, hogy ők mit láttak, mit hallottak, mit tapasztaltak, mint szemtanúk. És hogy milyen volt az Isten az ő emberi formájában. Néha nem titkolják el természetesen az istenségét sem, hiszen ez nyilvánul meg az ő csodáiban, a tanításaiban. Megmutatkozik isteni természete, de alapvetően az emberré lett Isten áll előttünk az evangéliumban. Mert igen, Krisztus tökéletes Isten és tökéletes ember, ember is volt. A megdicsőülés történetében azonban lerántjuk a leplet az emberi Jézusról. Az Atya rántja le a leplet. Mert megláthatjuk Jézus isteni dicsőségében. Látjuk Mózes és Illés mellett. Ez azt jelenti, hogy látjuk a törvény és a próféták mellett. De a törvény és a próféták egyszerre eltűnnek, és marad egyedül Jézus, az Isten fia. Ő töltötte be a törvényt, és ő benne teljesedtek be a proféciák. Eltűnik a két ószövetségi alatt, és egyedül Jézus marad. Ő a legtökéletesebb kijelentés. A csodákat látták a tanítványok, hallották Jézus tanítását, sőt éppen ezelőtt a történet előtt fogalmazza meg Péter az ő hitvallását, mikor Krisztus rákérdez, hogy kinek mondasz te engem, és Péter azt mondja, hogy te vagy az Isten Krisztusa. De ott a hegyen félreérthetetlenül világosan látjuk, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, maga is Isten, Isten az Istenből, az Isten lényéből származó Isten. Az ember formájában közöttünk lévő urat most Isten formájában látjuk. A nyilvánvaló ember és elrejtett úr abban a pillanatban nyilvánvaló úr és elrejtett ember lesz. A három tanítvány ezt testi szemeivel láthatta, nekünk, drága testvérek, az ige hallása maradt, és az ige hallása által lelki szemeinkkel láthatjuk ugyanezt. És nem csak őt láthatjuk, nem csak őt hallhatjuk, hanem vele képesek vagyunk meghallani másokat. Vele képesek vagyunk meghallani talán egy szótlan segélykiáltást, talán valakit, aki szeretetre szomjazik, és észrevehetem, hogy én lehetek talán valakinek az üdítő forrása, amiből meríthet azzal, hogy talán meghallgatom a másikat. Aki már puszta jelenlétemmel, azzal, hogy mellé állok, egy üdítő forráshoz juthat. Jézussal megtanulunk nem csak hallani, hanem látni is. Mert testi szemeik mindent észrevesznek, ami tapintható, ami tényleg ennek a gyarló testnek szép és kívánatos, amit az ösztöneink diktálnak. Úgy van ez, mint egy kedves történetben egy indiánról, aki meglátogatta az ő barátját New Yorkban, és amikor a nagyvárosban sétáltak, körülöttük a város zaja, egyszer csak megtorpadt az indián, és azt mondja, te, állj csak meg, hát nem hallod? Azt mondja a barátja, hogy hallom az autóknak az úgását, az emberi beszédeknek a foszlányát, a buszok dübörgését. Nem. Itt valahol egy tücsök ciripel. Nem hallod? Mondja neki a barátja, hát biztosan tévedsz, itt lehetetlen, hogy tücsök ciripeljen ebbe a jól beépített, kiépített belvárosban. Ekkor az indián széthajtotta az egyik ház falára felkúszó vadszőlő leveleit, és megmutatta azt a tücsköt. Persze, nektek kifinomultabb hallásotok van, mondta a barátja az indiánnak. És akkor az indián mosolyogva megjegyezte, persze, te nem érted, hogy miről van szó. Adj egy 5 centest. És mikor megkapta, leejtette a földre. A körülöttük nyüzsgő járókerők felkapták a fejüket, és szemükkel azonnal keresni kezdték, hogy hova esett le az 5 centes. Valahol csörrent egy 5 centes. Az indián azt mondja, érted már? Ennek a pénzdarabnak a csörrenése nem hangosabb, mint a tücsök ciripelése. Ezt mégis észrevettétek. A ti fületek mégis meghallotta ezt. Mert az ember azt hallja meg, amire megtanul figyelni. Drága testvérek, mi azért jövünk ide vasárnapról vasárnapra, és azért nyithatod otthon ki a Bibliádat, és imádkozhatsz, hogy megtanulja lelki szemeiddel nézni, hogy észrevedd a láthatatlan, hogy láss a dolgok mögé, és ez csak Jézus végezheti el bennünk. És valóban életünk csúcsa mindezeknek a megtapasztalása. És végül, hát nem csoda, hogy Péter így szólt, jó nekünk itt lennünk. Mert rögzíteni szerette volna azt a pillanatot, azt a csodát, azt a csodálatos élményt. Konzerválni akarta ezt a jót, hiszen az örökké valóságnak az édes ízét ízlelhette meg. Gyarló módon el is feledkezik a lent lévő másik 9 tanítványról, akik a völgyben voltak. Akik a völgyben voltak, a többi emberről is elfeledkezik. Jó itt nekünk, nem akar lemenni a völgybe. Érthető ez, hiszen itt a hegytetőn meg van elégedve Péter, távol van a világ zajától, a küzdelmektől, olyan jó, hogy minden rossz ott lent a mélységben van, és én itt lehetek Jézussal. Fent, láthatom Jézus tündöklő arcát, láthatom a ruháját fényleni, hajlékot akar építeni, le akar telepedni. De mit mond az ige rögtön ezután? Nem tudta, hogy mit beszél. Nagy kísértése ez, drága testvérek, az egyháznak ma is. Nem tudja, mit beszél. Nem tudja, mi a küldetése. Az addig nagyon jó és rendben van, hogy megtaláljuk a saját békességünket, eljövünk ide az Isten tiszteletre, vagy otthon, hogy közel kerülünk Krisztushoz. Eljövünk ide vasárnapról vasárnapra, igét hallgatunk. Jó nekünk itt lenni a Szent közelségében, tudom én ezt, élvezni ezt, nagyon jó. Erre szükségünk is van. De hogy mi van a többiekkel? Mi van az ajtón kívül? Mi van a völgyben? Az nem foglalkoztat sokszor igazán bennünket. Ami a hegyen történt, az nem Péter, János és Jakab tulajdona, hanem az az Isten kijelentése a világ számára. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. De hogy hihet valaki, ha nem hall róla? Ami az egyházban történik, amit az ige üzen, az nem titok, az nem a mi tulajdonunk, nem csak a mi tulajdonunk. Nem zárhatjuk be Istent szűk köreinkbe, nem tuszkolhatjuk be a templomba és csukhatjuk rá az ajtót. A gyülekezeti szolgálatunk nem szólhat arról, hogy magunkra zárjuk az ajtót, mert jó itt nekünk lenni. Jó itt, ez igaz. De a konzerválás az lehet, hogy a gyümölcsnek vagy a zöldségnek meghosszabbítja az életét a spájzban, de egy gyülekezetnek biztos, hogy nem. Vinni kell az evangéliumot szavainkkal, tetteinkkel, le kell jönnünk a hegyről, nem maradhatunk ott, vissza kell lépni az élet színterére. Jézus sem maradt a hegyen, hát mi lett volna, ha ott marad? Nincs megváltás. Hanem befejezte a küldetését, megváltotta ezt a világot. A megdicsőülés hegye csak egy állomás volt, de nem a végső állomás, amelynél meg lehetne telepedni. Az ő számára is biztos, hogy nagy ajándék volt az, hogy a megdicsőülés hegyének az élményében ő maga részt vehetett, hogy az Atya megdicsőítette őt, hogy a mennyei fénnyel átitatódhatott. De a gondolatai haladtak tovább. A megdicsőülés hegyéről ő indul vissza a világba. Ráadásul abba a világba indul vissza, amiről már jól tudja, hogy a keresztet árcsolja neki. Jézus minket azért visz fel a csúcsra, hogy megerősödjünk. És ezzel a megerősödéssel folytassuk a szolgálatunkat lent a völgyben, kint a templomajton kívül is. Szeretnünk kell a völgyet. Szeretnünk kell a hétköznapokat, az életterünket, szeretnünk kell ezt a várost. Mozgalommá kell tegyük a kereszténységet. Kontraszttársadalmat kell létrehozni, hogy egy ilyen szóval éljek. A kontraszt az, ami kiélesíti, ami belől van, és elkülönül a világtól. Meg kell mutatni, hogy milyen kereszténynek lenni. Vonzóvá kell azt tenni. Ki kell vigyük az evangéliumot innen a templomból. Csak Jézust látva leszünk azonban erre képesek. Aki pedig egyszer fent járt már a hegyen, az a völgyben is megláthatja Jézus Krisztust, és megmutathatja Jézus Krisztust. Tudom, ez nagyon nehéz. Hamar elfelejtjük az élményt, mert gyarlók vagyunk, mert esendőek vagyunk, mert ilyenek vagyunk, emberek, bűnös emberek. Úgy, ahogy Reményik Sándor gyönyörű versében van, hadd mondjam el ezt én, mint gyönge versmondó tehetetlenségemmel. A vers címe az, hogy lefelé a hegyről. Elváltozik. Köntöse, mint a hó. Olyan szép, hogy már-már félelmetes, mégis a hegyen lakni vele jó. Maradni, örök fészket rakni volna jó, de nem lehet. Már sápad a csoda, az út megint a völgybe lehalad, Jézus a völgyben is Jézus marad, de jaj nekünk, akik a völgybe vele lemegyünk, megszabadított szemű hegylakók csak egy csoda percig lehetünk. Elfelejtjük ezt a sápadt csodát, és len a gomolygó völgyi borúban, az emberben, a szürke szomorúban nem látjuk többé az Isten fiát. Testvérem, társam, embernek fia, igaz, a hegyen nem maradhatunk. Igaz, a völgyben más az alakunk, nekünk lényegünk, hogy szürkék vagyunk. Botránkozásul vagyok neked én, és botránkozásul vagy te nekem. Mégis legyen nekünk vigasztalás, legyen nekünk elég a kegyelem, hogy láttuk egymás fényes arculatát, hogy láttuk egymást vele, fent a hegyen. Kedves testvérek, elfelejtjük, elsápad Jézusnak a tekintete, amit itt fent látunk, amikor kilépünk a templom ajtón. De lehet újra jönni, vasárnapról vasárnapra, sőt napról napra a magad csendességében, a te saját Isten tiszteletedben. Csak Jézus egyedül. Ez a mai igénynek az üzenete. Egyedül ő visz fel a csúcsra, hogy ott valóban halljunk és lássunk, és majd kint a völgyben csak vele járva lehetünk áldássá. És tehetünk majd olyan bizonyságot, mint amit János tett, amit így ír. Mi láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Ezért a hegyen járt ember a völgyben is világít. Elváltozik, mássá lesz. Látszik rajta, hogy Krisztushoz tartozik. Adja az Isten, hogy ezzel menjünk ma haza. Amen. Mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy szürke, olykor megfásult életünkben felragyogtatod előttünk Krisztus arcát, hogy általa életünk értelmet találjon. Magasztalunk, hogy élő találkozásunk lehet veled, amikor hallgatjuk a szavad, vagy olvassuk a magunk csendességében a Szentírást. Kérünk arra, hogy segíts megtalálni mindig az ilyen ünnepi találkozásoknak az idejét. Megvalljuk, atyánk, hogy már belefáradtunk abba, hogy élményeket hajszolunk, melyek ideig, óráig elfeledtetik velünk a bűneinket és a fájdalmainkat. Engedd, hogy a te közelségedben, a te szavadba kapaszkodva találjuk meg lelkünknek a pihenését és a nyugalmát. Add, hogy a mindennapokból naponként kiszakadhassunk a te közelségedbe. Segíts szent lelked által naponként meglássuk a te dicsőséges szent fiadat, és általa mellettünk élő, a szeretetre szomjazó embert is. Vigasztaló szavad, és szent lelked által légy most azokkal, akiket a gyász terhe súlyt, akiknek szomorúság emészti a lelküket. Kérünk most irgalmas atyánk, járd át szent lelked ereje által a szívüket, lelküket, a gondolataikat, hogy a gyász sötét felhői között is megérezzék vigasztaló szeretetedet és békességedet. Töröd le a könnyeket, adj áldott emlékeket, amiket őrizhetünk a már hozzád távozott szeretteinkről. Légy velünk életünk hullámvölgyeiben, emelj ki bennünket nap mint nap a te szent fiad által. Amen. Most pedig mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség